Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün nézőit és hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem Réthei Balázs is.
Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit. Ne felejtsétek el, már talán meg is szokhattátok. Jelentkezzetek, regisztráljatok a pénteki közönségtalálkozónkra, ahol Lippivel, Szelecki Ádámmal és Baskával is találkozhattok. Gyertek el, mindenképpen a leírásban megtaláljátok a linket.
Mai adásban pedig Szabó Pít a vendégünk, aki a Premier League podcastnek és a Spiller TV-nek a szakértője. Szia Pít, jó újra látni!
Hello, hello, köszi a meghívást!
Beszélgetni fogunk a Liverpoolról, a Tottenhamről, hogy valóban bajnok esélyes csapatokról van-e szó, de mindenképpen beszélgetnünk kell a játékvezetésről is, mert a Liverpool-Tottenham mérkőzésen Luis Diaz egy teljesen szabályos gólt rúgott, amelyet elvettek tőle les miatt, visszanézték ugye a VAR-nak köszönhetően, és maradt az ítélet egész komikus jelenetek között egy emberi hibának köszönhetően. Az angol játékvezetés nem először csinál magából bohócot, de azért láthatjuk azt is, hogy amióta van VAR, kevesebb az ilyen eset, de mégis van egy-egy ilyen szituáció, ami után rengeteg néző felháborodik. Mi a véleményed összességében az angol bírói testületről?
Jó, kiemelted, hogy az angol játékvezetésben én viszont ezt nagyon igazságtalannak tartom, mert az embernek azzal kapcsolatban lehetnek benyomásai, amiket lát. Tehát, hogyha valaki az angol bajnokságot nézi folyamatosan, akkor azt fogja gondolni, hogy az angol bírók hülyék is alkalmatlanok. Hogyha valaki az olasz bajnokságot nézi, akkor az olasz bíróknál rosszabb nincsen, a spanyolról nem is beszélve, de hát itt a német bajnokságban is nem is olyan régen, szeptemberben volt egy Heidenheim Borussia Dortmund mérkőzés, ahol a VAR-ral megint csak nagyon nagy port sikerült kavarni, mikor állát ki kellett volna állítani, de engedték már, hogy lecseréljék. Egyébként utána kiderült, hogy valóban piros lapot kellett volna adni, csak addigra már nem volt a pályán, szóval mindenhol vannak ilyenek, nem csak Angliában. Nyilván az nagy port kavar, hogyha ott történik valami, mert az angol bajnokságnak az ilyen média lefedettség az talán mindközül a legnagyobb is, nem véletlenül a legnépszerűbb liga. Úgyhogy az angol játékvezetést így csak külön, hogy az angol játékvezetés nem feltétlenül emelném ki. A VAR-ral kapcsolatban is továbbra is létezik ez az ellenszem, hogy de hát minek van, hát itt csak nagyobbak a botrányok. Régen minden jobb volt, ugye ezt már megszokhattuk.
Mennyivel... Vissza lehet nézni, megnézik, és mégsem azt
és a még akkor se látja, hát úristen, mennyire rossz ez, miközben Luis Diaznak a nem megadott góljához hasonlót, azért emlékszünk, hogy a VAR bevezetése előtt, hát fordulónként mondjuk 2-3 ilyen eset volt, amikor egy csapattól les címén vagy jogtalanul vettek el gólokat, vagy les ellenére megadtak olyan gólokat, amiket nem kellett volna. A VAR az egy segítség, ezt minden egyes alkalommal el kell mondani szerintem, amikor egy ilyen nagy portkavaró eset történik. A VAR az nem azért van, még hogyha sokan azt is gondolják, hogy ez innentől hibátlan és tökéletes legyen, mert azt el kell fogadni, hogy amíg embernek köze van bármihez is, addig abba hiba lesz, ugyanúgy, ahogy a focista is hibázik, úgy a bíró is hibázik, még akkor is, hogyha a technológia rendelkezésére áll, és ott van a segítsége, hogyha esetleg valaki nem tudná, hogy mi volt itt a hiba, ami miatt a Luis Diaznak a gólját végül nem adták meg. Itt nem az történt, hogy nem nézték vissza az esetet, vagy hogy a videószobában ülő Darren England el akarta csalni a mérkőzést, hanem egyszerűen egy...
pizzát rendeltek.
Vagy éppen, nem tudom, valamivel el voltak foglalva ott az asztal alatt, hanem egyszerűen egy kommunikációs baki történt, úgy gondolták a VAR szobában, hogy a pályán hozott ítélet az volt, hogy ez gól, ők visszanézték, és így nagyon gyors volt az ellenőrzés, tehát tényleg pár másodperc alatt, és láthatta mindenki, kimerevítjük a totálképet, be sem kell húzni a vonalakat, látszik, hogy gyakorlatilag egy fél méterrel Luis Diaz beljebb van, tehát hátrébb van, mint a védő Van de Ven, hogyha jól emlékszem, akinek belóg a lába, és nincsen lesz szituáció, a VAR szobában ezt látták, nincsen lesz, ennyi volt a kommunikáció, hogy check complete, vége az ellenőrzésnek, és helyben hagyta az általa pályán hozott ítéletnek gondolt döntést, ami viszont nem az volt, amit ők gondoltak ott a VAR szobában, mert hogy a pályán lest helyeleztek. Ugye itt felmerül az, hogy miért nem lehet tisztább kommunikáció, és nagyon sok esetben ezt az nagyon nagy előrelépés szerintem most Angliában, mióta Howard Webb a PGMO-nak a játékvezetői testületnek az elnöke, ő transzparenciát hirdetett, hogy ha tévedés van, akkor igenis kérjünk bocsánatot, ismerjük el a hibáinkat, illetve most ebben a szezonban már minden egyes hónapban az angol közvetítő csatornánál van egy külön műsor arra, ahol az ilyen vitás eseteknek a hangfelvételeit levetítik, és elemzik az adott szituációkat, és Howard Webb megmagyarázza azt, hogy az adott esetben miért így döntöttek a játékvezetők, és miért volt vagy igazuk, vagy miért tévedtek, és miért volt hiba. Ezt a hangfelvételt is egyébként nyilvánosságra fogják bocsátani, amit a Luis Diaz esetén is történt, és ezzel kapcsolatban azt akartam mondani, hogy ezeken a hangfelvételeken gyakran hallatszik, hogy a kommunikáció végén a varszoba és a bírók között elhangzik az, hogy mi az ajánlott ítélet, és az indoklás is elhangzik, hogy megnéztem, stimmel, gólt kell ítélni. Nem hallottuk még ezt a felvételt, valószínűleg ez most azért nem hangzott el, mert egy annyira egyértelmű esetnek tűnt, hogy nem kellett megindokolni, hogy most miért kell mondjuk elvenni a gólt, vagy megadni a gólt, mert egy igen-nem szituáció volt. Check complete, rendben van, amit a pályán hoztatok ítélet.
Hát csak másra gondoltak,
hát csak másra gondoltak a pályán, mint amire a varszabában, ez egy óriási baki, és nyilván ezért a felelősséget vállalnia kell annak, aki ezt a hibát elkövette. Ez szerintem egy maximális elvárás, hogy ez a játékvezető most egy ideig ne üljön a varszabába. Ezen is dolgoznia kell szerintem a játékvezetői testületnek, viszont azt meg el kell fogadni, hogy ezerből egyszer ilyen hiba megtörténhet, mert az ember is tud hibázni, sőt, még a technológia is tud hibázni. Nem tudom, ki emlékszik még itt a covidos időszak utáni visszatéréskor, az első meccset 2020 nyarán egy Aston Villa Sheffield United mérkőzés volt, ahol rögtön az első gólnál a gólvonal technológiának kellett meghatározni azt, hogy a labda benn volt-e, vagy nem volt bent. Hát csak a labdát azt pont úgy takarták ki a játékosok, hogy a gólvonal technológia nem látta pontosan a labda helyét, úgyhogy nem ítéltek gólt. Miközben egyébként egyértelmű volt, hogy a labda benn volt, vagy nem volt benne, pontosan nem emlékszek, hogy mi volt végül az ítélet, vagy mi történt, de lényegében a gólvonal technológia, nem az ember, a technológia csődöt mondott. És azon egyébként a Sheffield Unitednek a bennmaradása ment el azon a mérkőzésen. És lehet, hogy ennek a meccsnek is lesz utólag egy ilyen felhangja, ugyanúgy, hogy az előző szezonban mondjuk az Arsenal ellen ugyanúgy tévesen megítélt Brentford gólnál is megvolt az ára annak, hogy lehet, hogy ez kellett volna még az Arsenalnak, hogy tartsa a lépést a Manchester Cityvel, de ezt el kell fogadni, hogy tökéletességet nem lehet elérni, csak törekedni kell rá, és ezt a játékvezetői testületnek is meg kell tennie, törekedni rá.
Na jó, csak ilyen helyzetben a homályba, a szürke homályba, a tudatlanságba meredés az nem jobb. Tehát, hogy nyilván gondolhatunk ez alatt arra, hogy tegyük fel a Forma 1-be is ez volt, kitették a kommunikációt a vezetés, a döntéshozók és a csapatfőnökök között. Itt is azt látjuk, hogy a nyilvánosság az plusz támadó felület, mind a játékvezetői testület, mind a Premier League szempontjából. Ebből a szempontból nem gondolnád jobbnak azt, hogyha nem is lenne kommunikáció, illetve még az is kérdés lenne, hogy a VAR az szerinted ezt elősegíti, vagy a tökéletesség irányába még tovább kell fejlődni és haladni kell?
Ilyen kommunikáció szempontjából ez szerintem egy kétélű kard, mert hogyha mindenki látja, hogy ez egy óriási hiba volt, de viszont nem mondanak semmit róla, akkor az borzasztó.
Ha van visszajátszás, akkor kell, hogy legyen kommunikáció.
Akkor borzasztó rosszul néz ki.
De hogy utólag van, azt szerintem az egy edukáció, vagy egy jó előrelépés.
És nyilván, hogyha meg hiba van, és erről kommunikálsz, akkor meg könnyen támaszható leszel itt, nem tudsz jót tenni.
Nem az utólagos hanem a közbeni kommunikáció, vagy az utólagos publikálása a hangfelvételeknek ilyen szintű, hogy a kommunikációt közzé teszik.
Közbeni kommunikáció alatt mire gondolsz? Hogy mondjuk mérkőzés közben hallanunk kellene a felvételeket?
Vagy az, hogy utólag ugye közzé teszik, és utólag megint csak támadható, hiszen hogyha nem szerepelt az, hogy valóban milyen döntést hoznak, akkor az megint csak azt jelenti, hogy...
Hát, hogy ezt megteszik, tehát utólag a hangfelvételeket most már közlik, az is egy érdekes, hogy ezt mondjuk élő, egyenes adásban mondjuk ki kellene hangosítani-e, és mondjuk ezzel esetleg még nagyobb nyomást helyeznénk a játékvezetőkre, akiről is erről szerintem érdemes beszélni, hogy most könnyű támadni mondjuk Darren Englandet, vagy Lee Masont, és amikor mondjuk az embernek a saját csapatával történik ilyesmi, és a Liverpool szurkolók helyében is teljesen elfogadom, hogy fel vannak háború, vagy a klubnál, mert tényleg ezen fontmilliók múlhatnak akár a szezon végén, és nekem is, én is baromi ideges voltam az előző szezonban, amikor az Arsenal ellen megadták a Brentfordnak a lesgóját, pedig hát arra van a technológia, hogy ez ne történhessen meg, de sajnos akkor is egy emberi hiba történt a varszobában, de hogy a játékvezetők emberek elképesztő nyomás alatt dolgoznak, nem kapják meg egyébként az elismerést érte, amit szerintem kellene, talán sem anyagi értelemben, sem pedig morális értelemben, és ezt kell szerintem ilyenkor figyelembe venni, hogy te a saját munkádban is elkövethetsz egy rohadt nagy hibát, vállalod érte a felelősséget, és dolgozol azon, hogy ez többet ne fordulhasson elő, csak ez picit olyan nekem, mint amikor egy légirányító hibázik. Nyilván ez is egy túlzás, mert azon konkrétan életek múlhatnak. Itt ezen életek azért nem múlnak, csak óriási pénzösszegek, és ez viszont már a játékvezetői testületnek a felelőssége, hogy a legalkalmasabb emberek kerüljenek be ebbe a pozícióba, de ezzel meg megint nagyon messzire el lehet menni, hogy alapvetően miért nincsen utánpótlás a játékvezetésben? Azért, mert elkezded az alján, vezetsz ilyen falusi mérkőzéseket, ilyen non-league mérkőzéseket játékvezetőként, elképesztő abúzust kapsz a lelától, és egyszerűen van, aki ezt lelkileg nem bírja, lemorzsolódnak, és lesz néhány ember, aki ezt kibírja, de nem biztos egyébként, hogy szakmailag viszont ők a legalkalmasabbak erre. Ezeknek a játékvezetőknek a képzését, a jutalmazási rendszerét kellene valószínűleg úgy átalakítani, hogy annyira vonzó legyen mondjuk játékvezetőnek állni, hogy valóban a legmagasabb szintre már a legalkalmasabbak kerüljenek oda, és még ők is fognak hibázni. És ennek ez a lényege, hogy a tökéletességre törekedni kell, de hiba mindig lesz, és hogyha hiba van, mikor minden jól működik, akkor az a hiba az nagyot fog szólni. És nem azt akarom mondani, hogy minden jól működik a VAR-ról és a játékvezetésben is, mert hiba az mindig van, főleg a futballban a szubjektív ítéleteknek óriási a szerepe, a les az pont nem ilyen, de egyszerűen egy rossz kommunikáción félre mehet valami, vagy hogy egy les helyzet végén a harmadik szituációt már mondjuk elfelejti megnézni az, aki előtte már nem tudom, hogy hány helyzetben kellett fontos döntést hoznia, ezzel együtt kell élni, és így kell elfogadni a labdarúgást, csak törekedni kell arra, hogy ez ne forduljon elő gyakran.
Igen, ahogy mondjuk egyre profibb a labdarúgás, úgy lenne jó, hogyha ez a háttérmunka is egyre profibb lenne, főállású játékvezetők lennének, összeszokott csapat.
Ugye ez van, csak mire eljutsz te odáig, hogy főállású játékvezető legyél, és hogy az egyáltalán milyen jutalmazással jár, ugye pont az kavart még nagy port itt a meccsel kapcsolatban, hogy a meccs előtt 48 órával ért haza Angliába, többek között Darren England, de az Egyesült Arab Emírségekből ez annyira nem számít már. Maximum abból a szempontból, hogy itt az összeesküvés elmélethívők kitalálhatták, hogy, hát, hogy az Egyesült Arab Emírségeknek az alelnöke, az a Manchester Citynek a tulajdonos, és biztos lefizette ott a Darren Englandet, hogy majd a Liverpool ellen rosszul jut, mondjuk ahhoz nem kell kiutazni az emírségekbe, hogy ez megtörténhessen, tehát valószínűleg nem ez történt, csak biztos nem ez történt, de egy jó konteót lehet köré gyártani, hanem szerintem az a kérdés, hogy de miért szorul rá a Premier League-nek az egyik játékvezetője, hogy ilyen szabadúszóként neki az Egyesült Arab Emírségekbe kell ilyen mérkőzéseket vezetni. És szerintem ez egy fontos kérdés.
De akkor kollektíve te melyik mellett teszed le a voksodat? A régi idők, vagy a VAR-ral töltött nem. idők
Tehát között? A VAR az drasztikusan csökkentette a látványos mérkőzéseket befolyásoló hibáknak a számát. És ez azzal jár, hogy amikor hiba van, azon meg nagyobb a figyelem, és végletekig elemzik ezeket a szituációkat, de mondom, ilyen Luis Diaz gólok a VAR előtt fordulónként 2-3 volt. Végignézi valaki egy akkori, mondjuk az angol BBC-nek a Premier League összefoglalóját, ott szerintem minden második meccsen egy blokk az arról szólt, hogy éppen milyen les helyzetet néztek el, meg a játékvezető hogyan hozott hozz döntést. Most is van ilyen, csak most már a VAR nézik, csak több esetben születik meg végül a jó döntés, főleg objektív ítéleteknél, ami les. Ami szubjektív, mezőnyben szabálytalanság, ott meg sosem lesz tökéletes megoldás, mert a labdarúgásnak a szabálykönyve az legtöbb esetben nem fordítható le feketére, meg fehérre.
Na igen, és ez egy másik nagyon izgalmas kérdés, hogy a szabályrendszer mennyire van, meg a szabályok mennyire vannak tökéletesen megalkotva, akár a Premier League-ben, akár más bajnokságokban, vagy mennyire kellene egy olyan utat választani, hogy ma azt láthatjuk, mondjuk nagyon jó példa a kéz szabály, hogy teljesen más fújna be büntetőnek a szériába, teljesen más fújna be büntetőnek a Premier League-ben.
A bajnokok ligájában teljesen más, hogy értelmezik, mondjuk igen, a kezezés sokkal szigorúbban, mint a top ligákban.
És ez mondjuk jó lenne, hogyha lenne egy adott irány, vagy akár itt a szabálytalanságok. Ne, vagy lehet, hogy az is jó kérdés, hogy különböző országok, különböző kultúrák miért értelmezhetnék máshogyan akár ezt az adott szabályrendszert, vagy mondjuk egy-egy bírónak szintén megadjuk a lehetőséget, hogy milyen szellemben akarja vezetni a mérkőzést, csak akkor konzisztensen tegyen úgy, és ezért nehéz, hogy vannak bizonyos esetek, amit a VAR könnyen el tud dönteni, hogy volt-e,
nem volt, gól.
Igen, és akkor nézőként is tudom mondani, hogy emberi hiba történt, vagy pedig valóban teljesen egyértelmű a szituáció. De itt például a készszabálynál, szabálytalanságoknál volt-e ebben szimuláció a játékosnál, eljátszotta a nagy halált, vagy nem. Ezeknél a helyzeteknél sokkal nehezebb a döntés.
Sokkal nehezebb, és nem is fáradhatod el, hogy konzisztens legyen, mert egy bíró is sokszor két esetet teljesen máshogy lát, mert nincs két egyforma eset. Még hogyha a szabálykönyv a labdarúgásban az legtöbbször egy irányadó dolog, és a szabálykönyv és a szabályok a futballban sem azért jöttek létre, hogy azokat, az mindig fekete-fehér legyen. A szabály azért jött létre, hogy a játékot adott keretek közé tudjuk szorítani, és mondjuk a játékosok ne kezdjék el össze-vissza agyonrúgdosni egymást apán, és ne legyen tömegverekedés. A kezezés szabály sem azért került be a labdarúgás szabálykönyvébe, hogy minden egyes kézre pattanó labdája 11-es titének. Volt egy ilyen időszak is néhány évvel ezelőtt, amikor próbálták ezt objektívvá tenni, majd utána jött ez, hogy hát igazából az a sport szellemével teljesen ellentétes, ami így is van, csak akkor megint átmegyünk a szubjektivitásnak a terére. Ez sem lesz soha tökéletes, de a kezezés szabály is arról szól, hogy a játékos ne vegye fel a labdát, és ne vigye be az ellenfél kapujába, vagy a kapura tartó labdába, ne boxoljon bele, mint egy kapus, mert ezt tiltják a szabályok. És most már sajnos rámentünk arra, és ebben a VAR-nak is egyébként ebben viszont nagy szerepem, hogy minden pici, apró szabálytalanságnak tűnő esemény, majd belelátunk valamit, ami nem feltétlen ellentétes a szabályoknak a szellemével. És ezért mondom, hogy ez nem lehet tökéletes, csak ezt el kell fogadni szerintem. Amikor szubjektivitás van, ott szubjektivitás van, a bíró pedig akár a videószobában ül, akár a pályán van ott, az ő legjobb tudása szerint próbál meghozni egy döntést, ami vagy szimpatikus neked, vagy nem, vagy igaz, vagy nem, ő azt úgy látta. Egy 11-es szituációt is, nyilván, hogyha páros lábbal felrúgják, akkor az egyértelmű, de hogyha épp csak összekoccolta a bokáját is elesik, mekkora volt a kontakt, mekkora nem, el kellett-e azért esni, azt már valószínűleg a bírónak kell érezni a pályán, a VAR-szobában az megint más, csak ezekben a helyzetekben nem lehet konzisztenciát várni, akár Angliáról, Olaszországról, vagy Németországról van szó. A les helyzetek azok megint csak teljesen mások, mert az objektív dolog.
És hogyha azt nézzük, amit ugye az elején is kiemeltünk, hogy vannak különbségek bizonyos ligák és bajnokságok között, ezt nem lenne jobb globalizálni tulajdonképpen?
Hát csak hogyan globalizálod ezt, hogy a játékvezetők más mentalitásként értelmezik azokat a szabályokat, amik le vannak írva. Tehát nem tudod egyértelműen feketévé és fehérré tenni a szabálykönyvet, vagyis tudod, csak akkor mondjuk a szabadrúgásnak, vagy a szabálytalanságnak a paragrafus, az 400 oldal lesz. Na most sok sikert kívánok annak a játékvezetőnek, akinek ez alapján kell majd mérkőzéseket vezetnie, mert ilyen nem lesz.
Ja, és akkor menjünk is tovább a Liverpoolra, akiknek nagy kérdés, hogy milyen árat kell majd fizetniük ez a hiba után, tehát még rengeteg mérkőzés van hátra, és a legelső fordulók után, még szeptember legelején volt egy adásotok a Premier League-ben, ahol arról beszélgettetek, hogy
most hiába... Most a számonkérés ideje, ezt most látom.
Nem biztos, hogy számonkérés ideje, hanem inkább az, hogy eltelt egy hónap, és ott azt mondtátok, hogy nagyon hiába a jó eredmények a Liverpoolnál, rengeteg probléma van a csapatnál, és hogyha mélyen végignézed a csapatrészeket, látszik azt, hogy még rendszer szinten nem működik jól a Liverpool, csak jól jöttek ki az eredmények. Jó. És utána eltelt egy hónap, és az a nagy kérdés, hogy összeszokott-e a csapat. Látod-e Jürgen Kloppnak a vízióját? Mert akkor azt mondtátok, hogy ez egy félkész csapat. Most már jobban összeállt ez a Liverpool, a puzzle darabok a helyére kerültek, vagy még továbbra is ezt láthatjuk, hogy az eredmények kedvezők a Liverpoolnak, és még sok-sok hibájuk van, csak egyszerűen van szerencsefaktor, ami mellettük áll.
Emlékeim szerint például a szezon elején mi azt mondtuk, hogy ez a Liverpool, ez a harmadik vagy negyedik legjobb csapat lehet a Premier League-ben. Én ezt most annyira módosítanám, hogy második vagy harmadik, csak annyiban nehéz ez szerintem, hogy a eleve nagyon pici mintával dolgozunk még mindig. 7 mérkőzés ment le a szezonból, és abban még elképesztő nagy a zaj, a véletlennek a szerepe, óriási, a sorsolás nagyon sok mindent befolyásol, ez majd szerintem a Tottenham esetében, vagy különösen fontos lesz, és a Liverpoolnál pedig az a baj, hogy a valós minta, amiből ki tudunk indulni, amiből meg tudnánk határozni ennek a csapatnak az erejét, az erősségeit, a gyengeségeit, az még kisebb, mert 3 olyan mérkőzés volt, amikor a Liverpool a mérkőzésnek egy nagyobb részét azt emberhátrányban töltötte. Most egy csapat nyilván...
25%-át a mérkőzésen.
Igen, ugye a Tottenham ellen egy időszakban még 9 emberrel is voltak a pályán, most ebből, hogy a hétből gyakorlatilag három meccset kukázhatsz, mert alapvetően a Liverpool nem úgy játszik 10 emberrel, mint mondjuk 11 emberrel, úgy nagyon nehéz szerintem nagy okosságokat meg szemenő következtéseket levonni, azt szerintem látszik, hogy a Liverpoolnak alapvetően a támadósor az elképesztő, mély és erős, és amikor nekik megy a játék, akkor oda tudják szorítani az ellenfeleket a kapuhoz, csak hogy azokon a mérkőzéseken is, amikor mondjuk jól játszottak, dominánsok voltak, nyertek, mondjuk a West Ham elleni bajnokit, azt szerintem mindenképpen ide lehet venni, vagy a Bournemouth elleni bajnokinak azt a részét, amikor még 11 emberrel voltak a pályán, ott is az látszott, hogy ennek a Liverpoolnak azért vannak üres járatai, a Wolves elleni első fél idő, amíg Klopp fel nem tolt gyakorlatilag mindenkit a hat támadóval előre, és Szoboszlait vissza nem volt a mélység irányítóba, az első fél idő az botrányosan rossz volt, a Bournemouth ellen, a letámadásuk ellen nagyon szenvedtek az első fél időben. Szóval a Liverpoolnak szerintem támadó potenciál az nagyon magas. Az össz egész azt szerintem azt fogja meghatározni, hogy ha labda nélkül a letámadásuk az mennyire lesz működőképes, mennyire lesznek párharc erősek középen, tényleg végig az Alexis McAllister fogja majd egyedüli hatost játszani, amikor nincsen náluk a labda, mert szerintem a Liverpoolnál ezt fogja eldönteni azt, hogy mit érhetnek el ebben a szezonban, mert előrefelé ez a csapat rendben lesz, mert oda kreativitásban, befejezésben, cselezőkészségben elképesztő mély és minőségi ez a keret, hátul már szerintem nagyobbak a kérdések, és ezt a számok is mutatják egyébként, hogy a Liverpool egyébként élcsapathoz képest viszonylag sok és magas minőségű helyzetet kap, csak erre is azt mondom, hogy ezzel mondjuk ne lepődjünk meg, hogyha mondjuk hár olyan mérkőzést játszottak le, amikor 10 emberrel, vagy éppen 9 emberrel voltak a pályán.
De akkor erre mi lehet a megoldás? Még a rendszert nem annyira ismerik a játékosok, vagy még Kloppnak kell mást kitalálnia? Nyilván az is kérdés, hogy miért ennyi a piros lap, tehát hogy ezt...
Hát ez véletlen.
Tehát... Meg nagyon sok gólt kapnak a mérkőzés legelején.
Igen, és erre is mindig, ha elkezdjük keresni meg azt, hogy de ez miért van, mert nem elég élesek a meccsen, nem tudjuk, hogy miért van ez a Real Madrid-en egyébként ugyanez van, miért kapnak ilyen sok gólt a meccsen, miért van ennyi piros lap, most megnézzük a piros lapokat, nem arról van szó, hogy a Liverpool játékosok mindenkit lemészárolnának, és páros lábbal csúsznak rá mindenkire, eleve a McAllister piros lapja után az eltiltást, azt visszavonták.
Meg véleményes volt az a piros.
Igen, a Fandáknak a piros lapja az egy gólhelyzetben történő szabálytalanság, és nem egy durvaság volt, a Zsotát két sárgával állították ki egy ilyen butaság után, tehát nincs egy ilyen minta, hogy de mindig esélyenek a Liverpool játékosok, ezért fejezik be mindig 10 emberrel a meccset, és eleve nem volt ez nekik jellemző az előző szezonokban sem. Szóval ebben mintát szerintem nem lehet látni. Az, hogy miért ennyire inkonzisztens még a játék, akár mérkőzéseken belül is, abban már szerintem érdekesebb az, hogy mi a rendszer. Ugye tavasszal váltottak erre a 3-2-2-3-as alakzatra támadásban, és az Alexander Arnoldot akkor vonta be Klopp teljesen középre, amikor náluk van a labda, és egy ilyen tényleg egy ilyen mélység irányítóként közvetlen a védelem előtt rengeteg hosszú labdával játszik, és hihetetlenül megugrottak megint a progresszív átadásai, a kialakított helyzeteinek a mennyisége és a minősége. Hát csak mondjuk tavasszal a Liverpool nem nagyon játszott abban a sorozatban éppen olyan csapattal, amelyik magasan nyomást akart rájuk gyakorolni, és mondjuk például a Bournemouth elleni mérkőzésen látszódott, hogy az Alexander Arnold, hogyha a kapunak háttal kell fölvenni a labdát, akkor szenvedett. Vagy éppen megvan-e a balansz a dupla hatos és a két nyolcas között? Jók-e a profilok hozzá? Szoboszlai Dominikot te vissza akarod-e vonni hatosként, vagy fenn akarod hagyni nyolcasként? Hol tud a legtöbbet segíteni? Ki a védekező középpályásod? Az Alexis McAllister lesz? Az Endo lesz? A Curtis Jones lesz, aki egyébként nyolcas sokkal jobb. Szerintem ez a csapat egyelőre nem állt még így össze, ugyanígy a támadósorban is egy embernek van biztos helye, az a Mohamed Salah, talán még a Luis Diaz, és akkor nem tudjuk, hogy ki a középcsatára, Hakpo, Zsota, Darwin Núñez. És mindez ilyen nagyon nagy problémáknak hathat, csak közben a Liverpool emberhátrában játssza a mérkőzését, és ott van, hogy az első vereségét szenvedt el. Voltak nyilván megérdemelt győzelmek, pekhes bukás a Tottenham ellen, meg olyan győzelmek is, ahol nem feltétlenül neki kelt az ásztom. Ezért mondom, hogy a Liverpoolnál szerintem különösen fenntartásokkal kell kezelni az eddig lejátszott meccseket, meg eredményeket, mert a nagy összképet tekintve szerintem még nagyon-nagyon keveset tudtunk meg róluk.
Hát meg szerintem nagy kérdés az, hogy a Liverpool hogyan áll hozzá ehhez a szezonhoz, mert tény, hogy kellenek eredmények is, de szerintem ez egy átmeneti időszak, és pont amiatt, amit mondasz, hogy nagyon sok a kérdőjel, és még lehet, hogy még nincsen itt ebben az új Liverpoolban minden játékos, akit szerződtetni kellett, mert ott van ugye hatos pozícióban Endo, Gravenberg, akkor akár tényleg.
Akár nem hatos, Jonas, teszem ki, hozzá. Hatos,
vagy, igen, hogyha mondjuk erre a négyzetközéppályára át akarsz állni, akkor a 2-8-asra talán megvan a Liverpoolnak, de hogy a 2-6-os pozíciójában óriási kérdőjelek vannak, és a Caicedo óriási igazolás lett volna oda, vagy akár lehetne mondani, Lavia is, hogy oda kell kettő nagyon jó.
Igen,
játékot.
Pont ezt a labdaszerző középpályást, akit azért Fabinho helyére meg kellett volna szerezni, pont nem jött. Tehát hogy Caicedo is lemaradtak, Laviáról is lemaradtak, akik ezek a játékosok lettek volna. Hogy Endo, kérdés, hogy ő kezdő szintű játékos a Liverpoolba, szerintem egy keretbe jól elfér, McAllister meg nem ez a játékos, ugye aki Caicedo mellett játszott ebbe a dupla hatosban nagyon sokszor a Brightonban. Igen, ezek kérdőjelek, hogy mik a célok, az, hogy vissza kell jutni a BL-be. Mert az még egyszer nem történhet meg zsinórban a Liverpool-al, hogy lemaradnak a bajnokok ligájáról. Ez egyébként szerintem a keret alapján, az eddigi mérkőzések képe alapján meg kell, hogy legyen, és ezért mondtam azt, hogy most már ezt a Liverpoolt egyre nem harmadik, negyedik, de inkább második, harmadik csapatnak látom, kereterősséget és eddigi teljesítményt tekintve a Premier League-be, és azt meg szerintem le kell szögezni, hogy a Manchester City sem kezdte olyan erősen ezt a szezont, annak ellenére, hogy most először kaptak, és előtte minden meccset megnyertek, mint ahogy azt szerintem sokan várhatták, vagy akár megszokhatták tőlük, ott is vannak problémák, ott is átalakul a keret, de hogy rajtuk kívül én még mindig nem látom azt, hogy ki lenne az, vagy melyik csapat lenne az, amelyik egyértelműen így bevágna eléjük. Lehet ez a Liverpool, lehet ez az Arsenal is, de hogy egyértelműen más bajnok esélyest a Manchester City-n kívül én még így nagyon bátran nem mernék mondani.
Hát nehéz, és ebbe a játékrendszerbe szerinted melyik csatár illik jobban bele, vagy ebbe a játék filozófiába? Hakpo vagy Darwin Núñez?
Hát ez megint csak attól függ, mert ugye Hakpoval inkább a mezőnyben tudsz játszani, visszalépegetni, ő tudja inkább ezt a Firmino szerepkört hozni, még hogyha nem is azon a szinten. Hát Darwin Núñez meg egy helyzetmágnes. És hogyha Darwin Núñez van a pályán, akkor azért a Salahnak jóval nagyobb szerepet kell vállalni az előkészítésből is, amit egyébként megtesz, tehát ő az évi 10-12 gólpasszát azért eddig is kiosztotta, csak a Darwin Núñez rengeteg lövést vállal, szerencsére jó helyről vállalja ezeket a lövéseket. Ugye ebben a szezonban is a Darwin Núñeznek összességében játékperceket tekintve két teljes mesen játékperce van, 3 gól, 1 gólpassz csak a Premier League-ben, és a várható góljainak a száma is 1-es fölött van, 95-es átlagban, ami persze kis minta, de megint csak ott van, hogy Haalanddal egy szintet hoz. Ez így volt az előző szezonban is. Hát csak a Haaland ezekből egy picit több gólt tudott szerezni, a Darwin-eznél ugye ez válik el, hogy őt akkor éri meg pályán tartani, hogyha ezeket a helyzeteket gólra tudja váltani. És akkor belefér az, hogy mondjuk mezőnyben kevesebbet tud hozzátenni, és a Salahnak inkább előkészítő szerep jut.
És beszéljünk Szoboszlai Dominikról is, aki berobbant Liverpoolban, és nagyon hamar megnyerte magának az egész várost. Szezon előtt...
A Everton szurkolókat áll még.
Hát ő igen, ez igaz, ezt mondhatjuk. Reméljük, őket nem is fogja megnyerni, mert legalábbis Szoboszlai Dominik biztos, hogy ebben bízik. Szezon előtt podcast társad itt volt nálunk, Sós Márk, és ő beszélt arról, hogy Dominik miért élik bele játékos profilban a Liverpoolba, de mondta azt is, hogy valószínű lesznek olyan körök, meg lesz egy olyan folyamat, amin végig kell menni a Dominiknak a Liverpoolba, és nem fog minden mérkőzésen jól kinézni, meg kell neki egy idő, míg felveszi a ritmust, és azt a Szoboszlai Dominikot fogjuk látni, akit igazán szeretnék. Ehhez képest nagyon gyorsan felvette a ritmus Liverpoolban, és a középpályának a legfontosabb játékosa lett. Minek köszönhető az, hogy Szoboszlai ennyire gyorsan Jürgen Klopp egyik legjobb játékosa lett?
Na, nagyon jó, hogy ez így elhangzott, mert legalább kiderült, hogy a Márk nem ért hozzá. Milyen jó, hogy most engem hívtatok, így legalább valami okos gondolat is elhangzik. Igen, tehát az nyilvánvaló, hogy profilra Dominik illik ebbe a Liverpoolba, és igen, szerintem joggal lehetett azt várni, hogy persze nem fog azonnal kiemelkedő teljesítményt adni, kell majd ide ahhoz, hogy beilleszkedjen, hát csak az a helyzet, hogy ő tényleg úgy érkezett meg, hogy kiváló erőállapotban, és az is a szerencse idézőjelben, hogy a Liverpool nagyon sokszor került pont olyan helyzetbe, hogy a Dominik azokat a tulajdonságait tudta megcsillogtatni, amik talán sokak számára nem voltak egyértelműek. Mert persze, elképesztő a dugótechnikája, azért ebből is láttunk már egy-két nagyon szép gólt ebben a szezonban, egy nagyon kreatív játékos, nagyon jól bánik a labdával, jól cipeli fel, jól építi a támadásokat, viszont pont azért is, mert a Liverpool nagyon sokszor kényszerült védekezésre, azt is megmutathatta, hogy elképesztő munkamorálja, munkabírása van rendszerint a legtöbbet futójátékosok között. Ott van a Liverpoolban a legtöbb sprintet végrehajtó játékosok között. Ott van a Liverpoolban, és amikor egy Tottenham ellen 9 emberrel kell védekezni, 13 visszaszerzett labdával zárja a meccset, és fennhagyja a végén a Jürgen Klopp, mert benne van, hogy még a 95. percben is ebben a 5-3-0-ban széltébe hosszába bejátsza a pályát, és még akkor is fel tudja cipelni, és vissza tud zárni. Ez az a plusz, ami szerintem a Dominik hozzá tudott rakni a Liverpooli pályafutása elejéhez, amiért igazából nincsen kérdés, hogy neki minden egyes mérkőzésen ebben a csapatban ott kell lenni, és szerintem most a Liverpoolban igazából három vagy négy olyan játékos van, akinek nem kérdés, hogy mezőnyjátékosok közül, hogy ott kell lenni, ez egyik az nyilván a Mohamed Salah, az Alexander Arnold, Van Dijk, és jelenleg a negyedik a mezőnyjátékosok közül szerintem egyértelműen Szoboszlai Dominik, aki minden játékos közül szerintem a legkonzisztensebb teljesítményt tudta nyújtani. Nem mindig az övé volt a leglátványosabb játék, de éppen amit kért tőle Jürgen Klopp, azt maximálisan meg tudta csinálni, még hogyha ő mondjuk saját bevallása szerint nem is szeret mélyen játszani, de amikor mondjuk vissza kellett vonni Alexander Arnold sérülése miatt ebbe a dupla hatosba, akkor ugyanúgy osztogatta a hosszú labdákat, ugyanolyan pontossággal, mint az Alexander Arnold, a védekező mutatói akkor kiemelkedőek voltak, tehát bármit rá lehet bízni, és látszik, hogy Jürgen Klopp egyszerűen imádja ezért, és minden nyilatkozatában nem győzi méltatni, és ez az, amit Klopp szeret egyébként, hogy egy játékos hajlandó belerakni a melót, akkor is, hogyha olyat kért tőle, amit ki nem feltétlenül a legkomfortosabb.
Hát nem sokára egyébként ugye elérkezik hozzánk majd Eszterházi Mátyás is, aki a hét második felén lesz vendégünk, úgyhogy arra mindenképpen iratkozzatok fel, hogy értesítést kapjatok. Na de hogy egy kicsit közelebbről mi is megnézzük, még mielőtt Eszterházi Mátyás idejön, mi az ő legnagyobb erőssége? Azt láthatjuk, hogy több pozícióba is tud, alkalmazkodik a játékhoz, a játék menetéhez is, és ahogy mondod, elképesztő munkát rak bele. Mi az ő erőssége, hogy őt globálisan is már Steven Gerrardhoz hasonlítják ilyen gyorsan?
Hát az, hogy 8-as mezbe játszik, és egy nagyon jó képű srác. Egyébként erről ezen lehet röhögni, csak ez egy tényező. És hogy a Liverpoolnak gyakorlatilag mindegyik reklámanyagában benne van, és a social médiában elképesztően az előterben van, az hozzátartozik, hogy egy nagyon jól eladható és egy nagyon jól marketingelhető játékos, amire rá lehetne mondani, hogy akkor biztos egy ilyen primadonna, csak akkor mellé meg ott van az a pályamutatott teljesítményvel, meg a szurkolók is elképesztő mód tudnak azonosulni, és ezért lett egyébként nagyon hirtelen, nagyon gyorsan kedvenc, mert egyszerűen ezt látják rajta, és a Liverpoolnál ez elképesztően fontos, egy Klopp csapatban ez elképesztő fontos. Az még érdekes lesz, hogy igazából neki ebben a Liverpoolban mi a legjobb szerepköre. Tényleg mindenki azt várt, hogy akkor ebben a dupla tízeses rendszerben két hatos előtt labdával ül lesz az egyik, hogy most bal oldalon vagy jobb oldalon, annyira nem lényeges, hogy mindkettőben feltalálja magát, csak közben meg kiderült, hogy hát igazából őt mélyen is lehet használni, és amikor már az Alexander Arnold egészséges volt, beszéltünk a Bournemouth elleni meccsről, hogy mennyire bírta ott a letámadást, akkor Klopp egy idő után azt csinált, hogy első fázisban az Alexander Arnold kimaradt a szélen, és a Dominikot húzta vissza a dupla hatosba, akárki is volt a párja, Endo vagy McAllister, mert egyszerűen a Dominik ezekből ki tud fordulni, meg tudja nyerni a párharcát, jobban bírja a nyomást, hozzá is van szokva, nyilván alapvetően ő tényleg egy középpályás, Alexander Arnold pedig évek óta most már egy hát jobb hátvédet játszik, ami igazából egy támadó középpályásnak feleltethető meg a Liverpoolban, de megkapta ezt a felelősséget is. Miközben talán sokan meg azt várják tőle, hogy de legyen minél magasabban, lőjön gólokat, adjon gólpasszokat, csak közben meg a Liverpoolnak nagyon sokszor nem feltétlen erre van szükség tőle, de azt mondom, hogy ez is benne van. Tehát erre is képes, erre is láttunk példákat a megindulásaira a labdával.
Hát igen, labdakihozatalokban nagyon sokszor ő az, aki visszalép, és nem csak passzok, hanem ő vezeti fel a labdát, megvan a sebessége, megvan hozzá a fizikai adottságai, meg egész elképesztő, hogy Jürgen Klopp milyen intenzitást kér a játékosoktól, és ebben is kiemelkedik Dominik, és meg a 85. percben is ugyanazt kapod, mint az 5.
Igen, és ő is biztos jobban szeretne előrébb helyezkedni a pályán, mondjuk többször lövő helyzetbe kerülni, és ezért látszik a mutatón is, hogy neki most a labda érintései számában azért sokkal több van a védőharmadon, meg a középső harmadon, mint neki volt az RB Leipzigben mondjuk az utolsó szezonjában, ahol tényleg ilyen jobboldali tízest játszott ebben a 4-2-2-2-ben, még annó Domenico Tedesco próbálkozott vele egy ilyen mélységi szerepkörben, mert egyébként sem volt egy túl jó kapcsolat, hogyha lehet hinni ezeknek a híreknek, de ennek ellenére megcsinálja, és elképesztő magas szinten csinálja meg.
És akkor menjünk tovább a másik csapatunkra, a Tottenhamre. Itt pedig az a nagy kérdés, hogy Conte távozásával kivették-e a féket a csapattól, vagy...
vagy Harry Kane-nel.
Igen, igen, bár az... vagy Postecoglou egy zseni.
Hát ugye ez megint a véglet.
Igen.
Hát, hogy nyilván a Conte-nak is megvoltak az erényei, csak hát ő nagyon hamar le tudja harcolni a csapatait, és a zajos távozása is ezt mutatta, ahol gyakorlatilag magára gyújtotta az edzőközpontot kis túlzásra az utolsó sajtótájékoztatóján. Postecoglou pedig egy nagyon jó szakember, ezt mindenhol bizonyította, ahol eddig dolgozott, lehetett az Ázsia, lehetett az Skócia, vagy otthon Ausztráliában, mindenhol kétségbe vonták az ő képességét, és mindenhol nyert, és mindenhol bizonyított. Ami nagy különbség közte és Conte között, az pedig a pályán is, de a pályán kívül meg különösen, hogy egy elképesztően szimpatikus karakter, aki nem bratyizik folyamatosan a játékosaival, de van egy olyan kisugárzása, olyanok a megnyilvánulásai, hogy egyszerűen nem tudsz beállni mögé és menni vele. Conte, ő sikereket akart, nagyon gyorsan, a Tottenham erre egyértelműen nem volt alkalmas, hogy azokat a sikereket elérje, amikre Conte gondol sikerekként. Postecoglou érti, és felfogja, hogy ez egy építkezés, itt türelmesnek kell lenni, ehhez olyan játékosok kellnek, akik ebben az építkezésben hosszú távon vele tudnak maradni, és a játékosokat is e szerint kezeli. Ember ismeretben Postecoglou a Premier League-nek most jelenleg az egyik legjobb edzője, szerintem ezt ki lehet jelenteni, és miközben a játék stílusban is azért egy nagyon erős váltás van. Az előző szezonban a Tottenham az átlagban 51%-ban birtokolta a labdát, és ugye azt láttuk, hogy hát visszaállnak ilyen közép-magas blokkba, 5-4-1-be, aztán majd jön a kontra, felpasszoljuk kényre, indítja Szont, és akkor gyorsan végigvisznek belőle egy akciót. Ha az ellenfél beállt védekezni, akkor azért voltak problémák. Na, ehhez képest azt látjuk, hogy ez a Tottenham a legnagyobb nyomás alatt is kihozza a labdát, kockázatot vállal, és a passzív védekezés helyett a liga egyik legagresszív letámadását látjuk tőlük, és ez egy nagyon jó váltás. Jól néz ki, jóval magasabb lehet a csapatnak a plafonja, mint volt Contéval, vagy legalábbis amit itt az előző szezonban láttunk Contétól. Az viszont egy óriási télibáb, hogy ennek a Spursnek bármiféle hangyányi közel lehet mondjuk a bajnoki címhez, és a Spursnél nem is ez a cél, legyen meg a BL. Az már egy túl teljesítés szerintem az elvárásokhoz képest. Nyilván az most nagy előny, hogy akár már az ötödik hely is érhet B-et, hogyha az angol csapatok úgy szerepelnek ebben a szezonban Európában. Ugye most ott vannak elől, veretlenek ők is, mint ahogy az Arsenal, ugyanannyi ponttal állnak, csak a Tottenhamnek ugye a várható gól különbsége, ugye, hogy ők milyen minőségű helyzeteket alakítanak ki, és ellenük az ellenfelek milyen mennyiségű és minőségű helyzeteket alakítanak ki, abban viszont hetedikek. Most a Postecoglouval ez a Tottenham itt a mézes hetekben tart, amikor minden összejön, minden nagyon szép, minden nagyon jó, a sorsolások is egészen kedvező volt, amikor pedig nagy csapatokkal játszottak, akkor azért náluk volt a szerencse. Lásd a Manchester United ellen az első fél évben kapattak volna 2-3 gólt, végül a második fél évben nyerni tudtak. Az Arsenal ellen akár ki is kaphattak volna, mert 11 labdavesztésük volt a saját védőharmadukba, az 2-2 lett, mert Jorginho odaadta a labdát éppen Sonnak, vagy itt ugye a Liverpool ellen, hogyha Diaz gólját megadják, vagy nincs az a két piros lap, és így is egy Matip öngól kellett. Tehát most minden jön, csak itt a középutat kell megtenni, hogy a Tottenham egy tök jó úton van, játékban is, ennek a keretnek még fejlődnie kell, Postecoglounak ezt még építenie kell, és ezért nem szabad túl magasra helyezni az elvárásokat. Amit most látunk eredmények szempontjából, az nem reális, ez a Tottenham vissza fog esni, ennek a Tottenhamnek lesznek bőven gyengébb eredményei, viszont hosszú távon ennek a projektnek van a jövője, ez tagadhatatlan.
De akkor ebben az évben reális cél lehet a BL indulás? Tehát, hogyha...
Most már azért mondom ezt, mert a szezont úgy kezdték, hogy gyűjtöttek annyi pontot, hogyha még visszaesik a teljesítményük is, akár játékban, mind eredményekben, van annyi a zsákban, hogy egy előnyük van. És hogyha megnézzük a riválisokat, lásd például a Manchester United vagy Chelsea, akkor ők meg jelentős lemaradása vannak, és persze ott van egy Newcastle, ott van mondjuk egy Brighton, egy Aston Villa, akik játékban azért nem feltétlenül állnak most úgy ki, így ki, úgy, hogy top 4 legyen, de ugye top 5 is elég lehet. Azt mondom, hogy a Tottenhamnél reális az, hogy végig harcba legyen a BL-ért, kis szerencsével, vagy akár lehet a végére még szerencsére kell, beférhetnek oda az 5-be vagy a 4-be, ez szerintem egy tökéletes azon lenne az ő szempontjukból, csak ebbe jelenleg még nem szabad többet belelátni, de ez egy nagyon jó projektnek néz ki.
Igen, meg kérdés, hogy mennyire mély a keret a Tatanemnek, hogy ahogy jönnek majd a sérülések, vagy kell rotálni, akkor a cserejátékosok is tudják ezt a színvonalat hozni, meg mennyire van kicsiszolva az adott rendszer, és most kezdett el igazából Postecoglou dolgozni a csapattal, és mekkora lehet a plafon, meg valószínűleg ugyanaz, mint mondjuk a Tatanemnél, mint a Liverpoolnál, a Tatanemnél ez egy átmeneti időszak lehet, és ugyanúgy az építkezésnek az első, második fázisa, és ahogy láthattuk, hogy Arteta elkezdett az Arsenalnal dolgozni, és hirtelen léptek kettő lépcsőfokot tavaly, és bajnoki címről is álmodozhattak, és nüanszokon múlott nem jött össze. Idén azért láthatjuk azt, hogy lehet, hogy nem tudtok még egy szintet tovább lépni, csak nagyjából hasonlóan teljesítenek, mint tavalyhoz képest, de a realitás utolérte az Arsenalt is, és valószínűleg ezt kell belátni a Tatanemnél is.
Igen, ugye az Arsenal most az a realitás, hogy második vagy harmadik legjobb csapat a Premier League-ben, ami az elmúlt évekhez képest megint csak egy elképesztő erőlépés. A Tatanemnél még lehet így kimondva az, hogy ötödik csapat vagy a Premier League-ben, az már jó, de ahol 7-8 csapat van, amelyik nagyon jó, és ugyanezeket a pozíciókért megy, mint te, ott igenis, hogyha az ötödik legjobb, vagy az új edzőnek az első szezonjában úgy, hogy elveszítetted éppen a világ egyik legjobb középcsatárát, azt szerintem igenis egy jó szezon lenne, és hogyha a Tatanemnek ez sikerül, akkor csak megtapsolni egy Postecoglout, és szerintem még akkor is, hogyha mondjuk hetedik lesz a Tatanem a szezon végén, de viszont a játékba bele lehet látni azt, hogy a következő szezon vagy rá két évre ez még jobb lehet, mert jelenleg ez a fontos, hogy játékban és építkezésben a Tatanem elindul egy olyan úton, amiből lehet-e látni a fejlődést. Szerintem ennél a Tatanemnél van fejlődési potenciál, attól függetlenül, hogy eredmények tekintetében most a tabellán hol fognak végezni, mert persze az a legfontosabb, hogy milyen eredményt érsz el rövid távon, csak hogy hosszú távon ennek van egy pozitív kifutása, az megint csak nem mindegy. Lásd például a Manchester United előző szezonbeli harmadik helyét, ami egy elképesztő felülteljesítés volt mondjuk a játékhoz képest is, és látjuk igazából, hogy játékban erre a szezonra nem sikerült előrelépni.
Hogyha még egy kicsit a Tatanemről beszélünk, milyen a játék Harry Kane nélkül? Beszéltünk itt adás előtt arról, hogy talán Son egy kicsit nagyobb teret kapott, és hát látjuk, hogy azért a gólok is jönnek. Milyen a játék?
Ugye nagy változás valóban az, hogy Harry Kane egy visszamozgó center volt, és olyan edzők alatt is játszott, ahol erre szükség volt, felvette a középpenablet, és főleg Sont indítgatta ki, ebből lövöldözte gólokat, hogyha minden jól ment. Ezért Postecoglou eleve másként használja az ő középcsatárait. Érdekes lett volna szerintem megnézni, hogy a Kane marad, akkor ilyen, hogyan nézett volna ki ebben a Tatanemben, de például a Celticnél is általában a középcsatárok voltak azok, akik ilyen látványosan keveset találkoztak a labdával. A csatároknak a Postecoglou rendszerben főleg az a feladat, hogy mélyre húzzák az ellenfél védeni vonalát, ha pedig ezekről az oldalról, középre visszapasszolt labdákból nagy helyzetbe kerüljenek, és a Sonnál is látszik ez, hogy kevesebbet találkozik a labdával, viszont folyamatosan nagy helyzetekbe kerül, ugye az Arsenalnál is egy ilyen balról középre tett labdából lőtt gólt, a Liverpoolnál is egy ilyen oldalról középre tett labdából lőtt két gólt, a másodikat lesz miatt nem adták meg, de ezeken dolgozik folyamatosan Postecoglou, hogy széleken, kombinációs játékkal megbontsák az ellen feleket, a csatár dolga pedig az, hogy ezekre a labdákra érkezzen középen, és Son erre alkalmas. Eleve kell szerintem az, hogy Sonnak most már ne 40-50 méteres sprinteket kelljen levágnia, mert az előző szezonban egyetlen látszott, hogy nem egészséges. Most a workloadján, vagy a terhelésén is dolgozik, szerintem Postecoglou, mert ritkán játsza végig a mérkőzéseket, és erre a szerepkörre Son szerintem nagyon alkalmas. Ugye Richarlisonnal kezdett még a szezon elején, amikor Kane elment, és neki azért annyira nem feküdt ez a szerepkör. Most kirakta a legutóbbi meccsen a szélre, az Evertonban is játszott ott, és ebben a rendszerben lehet, hogy Richarlisonnak ez a fajta szerepkör jobban is fog illeni. Son viszont középen egyre nagyon jól néz ki, és tudja hozni azt a középcsatárjátékot, amit Postecoglou a korábbi csapatainál is alkalmazott.
Ennek a Tatanemnek jelen pillanatban mi a legnagyobb Achilles sarka?
Szerintem a keret mélysége az egyik. Nyilván az mellettük szó, hogy nincs Európa. Tehát főleg most kiestek még a Liga kupából is rögtön az első meccsen, tehát nagyjából januárig, hogyha nincsen éppen hétközi forduló, akkor ilyen heti egy mérkőzéseket kell játszani, talán egy hétközi forduló ez decemberben. Tehát egy nagyon kényelmes tempóba tudnak építkezni, Postecoglou is szépen rá tudja pihentetni a keretét, és tud készülni az éppen következő bajnokira, ez egy óriási előny szerintem. A másik azok a játékos profilok. Mondtam, hogy Son azért egyelőre ezt a középcsatár szerepet jól el tudja látni, Madison igazolásként teli talált legkreatívabb játékos eddig ebben a Premier League szezonban. Azért Pedro Porónak ez a befelé húzódó középpályás szerepkör, főleg nyomás alatt nem biztos, hogy jól áll, Kulusevszkinek sem feltétlenül áll jól az, hogy a jobb szélről teljesen kiszorítva kell megkapni alatt, és ott kell neki egyezni, neki mindig jobban áll, mikor picit centrálisabb zónákba kell megkapnia. A bal oldalra megint csak nem látsz egyetlen opciót, hogy ki lesz az az egyező szélső, aki mindig megcsinálja az izolált lehetőségeket, mert Richarlison meg tudja csinálni, de nem világszínvonalon, inkább a mélységet tudja onnan keresni. Brennan Johnson szintén ugyanez, akit leigazoltak, de ő is inkább abban volt jó, hát igen, ez mikor területbe tudott futni, és nem egy az egyben kell lecseleznie. Ott van Manor Solomon, aki Fulhamben volt egy kifutott jó fél éve elképesztő túlteljesítéssel befejezésekben, de azért nála sem látom még azt, hogy egy kiemelkedő ember tudna lenni ezen a poszton, tehát nincs még kész a kezdő sem, a keret sem feltétlen mély, de hát nem, ha kész lenne, akkor arról beszélnénk, hogy tényleg bajnoki címért megy a Tottenham, és ezért mondom, hogy fejlődési potenciál van, viszont ezeket a posztokat fel kell tölteni, és alternatívák is kellnek ezekre a posztokra. Miközben ott van egy Bissouma például hatos poszton, aki szenvedett Conte alatt, most meg jobban játszik, mint mondjuk a Brightonban is bármikor, mert ő neki meg pont ez a rendszer, ahol folyamatosan nyomás alatt vagyok, ki tudok ebből forogni, meg tudok indulni a labdával, ez neki tökéletesen illeszkedik.
Elérkeztünk a beszélgetésünk első részének a végéhez, a következő videóban pedig a Manchester United-ről és a Chelsea-ről fogunk beszélgetni. Akkor is tartsatok velünk, sziasztok!
Sziasztok!